mindent bekészítettem ide, és hát ki kell egészítsen Nagy Sanyit, hát meg Robbal, és Havas Dórával, aki a mai vendégünk, de hello, mielőtt, hello Dóra, majd kérlek, nagyon közelről beszélj a mikrofonba.
Hello.
És mielőtt mindent elmondunk veled kapcsolatban, mindent, előtte még el kell mondjam a kötelező köröket, hogy hogyan lehet velünk kommunikálni, mert hogy hát az lenne a lényeg így egyáltalán a rádiózásban, de a kávézó a világ végében, meg különösen, hogy ti is hozzászóljatok, feltegyétek kérdéseiteket, erre mindenféle platformon lehetőség van, tehát tényleg konkrétan mindenhol ott vagyunk, tehát a Viber-től, a WhatsAppon át, a Facebookon keresztül minden, sőt, még SMS-t is küldhettek a nagyon old school arcok.
Vagytok. SMS.
Ugye, hogy ez kiküld SMS-t? Én nekem ugyanez volt, hogy SMS, ki az, aki még SMS-t használ? Tehát nekem valaki SMS-t küld, én azt így mondom, hogy viccelsz?
Nekem anyukám szokott küldeni
na
meg
igen,
SMS-t.
De már az is iMessage, nem?
Tehát, hogy így, na jó, hagyjuk ezt, mert nem mindenkinek van. Jó, nem mindenkinek, nem mindenkinek almás telefonja van.
Message.
Mert pont most írta valamit, hogy küld át iMessage, mert nincs mindenkinek.
Na, hát kedves hallgatók, felhasználás tekintetében már mindent megtudtunk Dóráról.
Na jó, szóval végre elmondanám akkor 0636980980, ez az SMS száma, de ez abban is segít, azt hiszem, hogy a Viberen, meg a WhatsAppon is, tehát ha valaki ott akar, vagy pedig a Facebookon is ránk írhattok, megpróbálom az összes ilyen felületet közben figyelgetni, hogyha mégis kérdeznétek. Instán is vagyunk.
Is.
Igen, Insta message-ben is lehet. Azt szerintem mondjuk nem fogjuk elolvasni, de küldjetek azért, küldjetek azért oda is. Aki mondjuk most kapcsolódik be a műsor folyamba, és még fogalma sincsen róla, hogy miről szól a Kávézó a világ végén. A Kávézó a világ végén egy olyan műsor szeretne lenni, ami azt taglalja, hogy mi mindenféle dolog van, ami minket egy létező. Nem szeretem egyébként a fenntartható szót, mert az már annyira elcsépelt, hogy van egy borzalom. Tehát ami létező, egyáltalán megvalósítható jövő felé visz minket. Szerencsére itt egy csomó ilyen dolog van, tehát nyilván a hírekben általában inkább a pessimistább dolgokkal szoktunk találkozni. Egyrésztről
az a clickbait inkább.
Az a clickbait. Meg lássuk be, vannak azért rossz dolgok odakint, nem minden szipi szuper, de azért vannak jó dolgok is, és inkább ezekre a megoldásokra próbálunk fókuszálni. És a mai témák lehet, hogy első hallásra nehezen passzolható ide, de aztán rá fogtok jönni, hogy egyáltalán nem, ez pedig az étkezésünk.
De hát az minden.
De hát minden, így van.
Ezt most be fogjuk bizonyítani, de szerintem ezt mindenki tudja, hiszen mindenki eszik egy nap legalább kétszer, de inkább négyszer vagy ötször, aki nem vallja be, az sokkal többször is. Tehát, hogy olyan nincs, hogy az étkezés az ne határozna meg nagyon sok mindent. Tehát, ha csak abba gondolsz bele, és akkor most itt egyből bele is vágok, sziasztok.
Csapjál bele, nyugodtan.
Igen,
csalok.
Tehát, ha csak abba gondolsz bele, hogy az a sok étel, amit mondjuk egy nap négyszer megeszel, az valahogy oda kell, hogy kerüljön az asztalodra, akkor már is azt szállították, azt megtermelték, stb. Tehát, hogy persze, hogy mindenre hat.
Abszolút. Tehát, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon befolyásoló tényező. Azt szoktam mondani, hogy hát lehet itt beszélgetni a nem tudom, elektromos autó hype-ról, és akkor jaj, most akkor jó, hogy elektromos, vagy nem jó, de ha nincs mit ennünk, akkor mindenki nagyon-nagyon hamar el fogja felejteni, hogy milyen autóval is lehet közlekedni, hanem arra fog fókuszálni, hogy valami táplálékot szerezzen, tehát ez rendkívül fontos. És ahogy mondtad is, Dóra, hogy az sem mellékes, hogy ez az étel, ez milyen formában készül el. Ugye nekem nagy veszőparipám a mezőgazdaság is lesz, és majd biztos, hogy külön olyan adásunk, ami a mezőgazdaságról fog szólni, mert hogy egy nagyon fontos tényező, és nagyon-nagyon sok széndioxidot kibocsájtó iparágról van szó, és hát nyilván ennek a része az étkezés is, majd van is egy pár ilyen adat ezzel kapcsolatban, amit majd megosztanék, de akkor egy kicsit, hogy a rendes menetéhez visszatérjünk. Igen. A dolgoknak, hát azért mégiscsak úgy illik, hogy bemutassunk rendesen téged, bár én azt gondolom, hogy nem sok mindenki van odakint, aki téged nem ismer. Aki nem ismerhet, az most megismerhet.
Az porul járt,
így van. Nem, az majd most megismer. Tehát Havas Dórát, hát szerintem régebben ugye lilafügeként ismerhettek, most pedig a zenekar feloszlott és szóló karrierbe kezdtél.
Igen, visszavettem a saját nevemet.
És Havas Dóraként üzemelsz, de alapvetően azt írod az oldaladon, a havasdora.hu-n, hogy 2006-ban kezdtem el írni a Lilafüge gasztroblogot, és ez megváltoztatta az életemet. Az egyetemet és a főiskolát azzal az elhatározással végeztem el, hogy marketing kommunikációval szeretnék foglalkozni, ez így is lett, nagy nemzetközi reklámügynökségnél dolgoztam, és nagyon szerettem, amit csináltam. Ezután jött a Lilafüge gasztroblog, és pár év alatt rájöttem, hogy van valami, amit még jobban szeretett csinálni az egyszerű kommunikációnál. Én a főzésről belülről szeretek kommunikálni, és hát ezt elég jól is csinálod azóta is.
Igen, mindjárt úgy
nagy
tűnik.
Örömére. Igen, és akkor még egy kis színes mellé, hogy mi egyébként hát együtt vezetünk műsort a Spektrum Home-on, a Spektrum Home magazint most már második
éve. Két éve, igen, durva.
Igen, durva.
És ráadásul gimibe is jártunk együtt egy kis ideig.
És igen, egy hónapig. Tőt, talán még egy padba is ültünk.
Hát szerintem igen, de igen. Nem csókolóztunk.
Nem, de hát még sor.
Pont kérdezni, hogy mik terülnek.
Igen, azért mondom, hogy most itt minden további spekulációnak elvágtuk az útját.
Igen, de csak azért, mert nagyon hamar odébb álltál.
Jó, hát kicsit igen. Akartam hozni a bulvárt is, hát ha.
Persze. Igen, de én azt sose hagyom.
Na, és hát most ennek az egész dolognak meg azért az apropója, hogy megjelent az 5. könyved, ami a Főzd meg címet viseli, és az az alcíme, hogy
tudatos hedonista szakácskönyv.
Na, mi az, hogy tudatos hedonista?
Hát ugye itt minden visszakanyarodik oda, amit az elején a felvezetőben mondtál, hogy én nagyon hiszek abban, hogy az étkezésnek az öröme, meg maga az étkezés, az egy nagyon fontos eleme a mindennapjainknak. Tehát, hogy mindenkivel megtörténik az egy ponton a 24 órájában, hogy olyan éhes lesz, hogy ha nem eszik valamit, akkor meghűl, vagy letépi a munkatársai fejét, vagy valami csúnya dolgot csinál. Tehát enni kell, és nagyon nem mindegy, hogy mi az, amit eszünk. Mert hogy azon túl, hogy táplálkozunk vele, tehát muszáj, örömet is okoz. És hogyha már ennyit foglalkozunk valamivel minden nap, akkor tök jó lenne, hogy azt jól csinálnánk. És van ez az elcsépelt mondat, ugyanolyan nekem, mint neked a fenntarthatóság, az, hogy az vagy, amit megeszel. És én ezt szeretem elég komolyan venni. Tehát, hogy mindenféle szempontból, tehát az, hogy milyen alapanyagot vásárolsz meg, hogy az mondjuk egy tele antibiotikumozott és pár hét alatt borzasztó körülmények között felnevelt csirkehús-e, amit beleteszel a serpenyőbe, és igazából közben befogod az orrodat, mert nagyon rossz a szaga, és kijön belőle valami furcsa szürke lé, és te abból főzöl magadnak egy csirkepaprikást.
És negyedére esik össze nagyjából.
Na, én pont ezért engedtem el, pont a csirke miatt engedtem
pontosan,
el.
Pontosan, de hát, hogy ez ugye azért van, mert hogy pont, tehát ha valamit nagyon elrontottunk, az pontosan a saját élelmiszer az előállítása. Szerintem így globálisan. Tehát az, hogy ekkora üzlet lett abból, hogy mindenki csirke mellett eszik, már elnézést, de a csirke nem csak belből áll. Tehát, hogy nagyon messzire lehet vinni ezt a kis egyszerű mondatot, hogy az vagy, amit megeszel. Tehát, hogy ez tényleg ott kezdődik, hogy miből főzöl. Aztán ott megy tovább, hogy szeretsz-e főzni. Vagy ha nem szeretsz, akkor is muszáj. És szeretünk ugye jókat enni, tehát nem csak azért főzünk, hogy abba maradjon ez az ideges állapot, hanem azért is, mert hogy ez lehet egy élvezet.
Ez meg lehet űrhajós kaját enni, vagy nem tudom, protein szeletet, és ezzel
lehet. És megvan annak is a helye, mert miközben maratont futsz, nyilván közben nem fogsz megsütni egy csirkét. De annak is lenne mondjuk versenyértéke, az biztos. De mindegy, szóval, hogy persze olyankor betolsz egy ilyen izotóniás zselét, és mész tovább, de hogy azért itt van egy csomó az egészségen túl, a tudatosságba beletartozik szerintem az is, hogy milyen örömet okozol ezzel magadnak, mondjuk milyen közösségi élményt teremtesz azzal, hogy közösen főztök, vagy hogy leültök egy közös asztal köré, és ott beszélgettek, és mondjuk nem telefonoztok, hanem tényleg egymásra figyeltek. Szóval ezt mind-mind az egyszerű dolog teremti meg, ami az étkezés.
Hát azért, ha megnézzük az összes nemzetnek a kultúráját, nagyjából minden az étkezés köré épül.
Pontosan.
Tehát,
hogy ezzel nem foglalkozni, és ebben nem észnél lenni, azt gondolom, hogy nem is lehet, de aki meg nem foglalkozik ezzel eleget, az utána ugye úgy is jár, hogy elhízik, hogy itt fáj, ott fáj, hogy túleszi magát, mert azért ebbe az is benne van, hogyha valami nagyon jól néz ki, akkor már a szemünkkel is esszük. Tehát, hogy itt most megint ugye megyünk tovább, hogy miért olyan fontos nekem, hogy nagyon szépek legyenek az ételfotóim. Ezért, hogy ráneveljem az embereket arra, hogy mondjuk egy paprikás krumpliból is nem kell egy vödörnyit a tányérodra szedni, mert hogyha azt olyan szépen tálalod ki, hogy már a szemeddel is eszed, akkor egy kicsit már kielégülnek ezek a vágyak, amik ilyenkor ugye beindulnak az emberbe, amikor enni szeretne. Nem eszik belőle olyan sokat, viszont jó fajta krumpliból készült, jó...
Már aki.
De ide el kell jutni, szóval, hogy tényleg el kell oda jutni, hogy ne zabáljunk, hanem együnk. És hogyha már nem zabálunk, akkor mondjuk nem is termelünk háromszor annyit, mint amennyire szükségünk van, nem dobjuk ki a háromnegyedét annak, amit megvásárolunk. Szóval ezek a témák szerintem.
Igen, én például rettentesen utálom az összes ilyen elnézést kérek, hogyha valaki ilyen üzletben utazik, az ilyen all you can eat kajádákat, mert pontosan ez nem a minőség, hanem a mennyiség, és akkor jól telepakoljuk, és általában egyébként óriási pazarlás is a vége, mindenki ennyit hatalmas mennyiséget pakol a tányérjára. azt nem bírja megenni, kidobja, jön a következő, tehát hogy ezek rettenetes
és sem pazarló. Ha valamit elrontottunk, az pontosan ez a túltermelés és a túlfogyasztás, ez okoz ugye rengeteg problémát, mert itt jutunk el odáig aztán majd, hogy ha nem nevelnénk mondjuk ennyi levágásra váró szarvasmarhát, ami ugye óriási CO kibocsátással jár, akkor már ezen a téren is tudnánk csökkenteni a lábnyomunkat. Szóval, hogy ezek nagyon sok kulturális kérdés van benne, de a legnagyobb kérdés az a biznisz része. Mert hogy ugye, ha túlleszed magad, akkor utána egyből szaladsz a gyógyszertárba, megveszed hozzá az enzimet, ami majd segít megemészteni, ami egy nonsens. Tehát elég lenne csak nem annyit
enni. Igen, hát erre épülnek reklámok is konkrétan.
Persze. Igen.
Ijesztő.
Persze.
Igen, hú, de ott ülsz, és tele a hasad, és
de nem baj, nem az az üzenet, igen, nem az az üzenet, hogy egyél kevesebbet és minőségi ételt, hanem vedd be, és utána zabálj tovább.
Körülbelül ez ilyen, mint amikor a rómaiaknál így hánytatták magukat az emberek, nem?
Igen. Abszolút. Jó, tehát hozzátartozik egyébként, hogy Magyarországon is megvan ennek sajnos, ennek is a kultúrája, hogy például karácsonykor, az a karácsony csak, hogyha legalább 10-szer annyi élelmiszer van otthon, mint amennyit egyébként célszerű lenne megenni, és folyamatosan zabálsz, és ha nem úgy gurulsz le a kanapéről, akkor az nem karácsony, igen. Tehát hogy ez abszolút megvan, és mindenki ez, úristen, jön a karácsony, megint hány kilót fogok hízni, tehát hogy ez azért nagyon benne van a kultúránkban, de nyilván ez oda vezethető vissza, hogy nem volt mindig ekkora bőség, tehát hogy ez tényleg ez a probléma, hogy annyira sok a kaja, akkora a bőség, és rengeteg ember van, akik tényleg, ha nem háromszor annyi ételt vásárolnak egy bevásárlásnál, ha nincs az, hogy a hűtőt kinyitom, és ömlik ki a kaja, akkor úgy érzik, hogy hát az nem normális dolog, miközben pont fordítva, hiszen nem tudod azt megenni, és ugye volt is benne nálunk a műsorban, igen, ezzel kapcsolatban vendég, és azt hiszem, hogy Magyarországon még viszonylag alacsony a kidobott élelmiszer mennyiség, de az is fejenként azt hiszem 60 kiló élelmiszert dobunk évente.
Igen, ami nagyon sok, tehát hogyha én most bepakoltam ezeket a könyveket a kapuból a még tudom én, a stúdiómba, és 60 kiló, az sok kiló.
Tehát, hát ez egy embernyi.
Tehát, hogyha így felrakod mondjuk könyvből, az egy embernyi adag lesz. Most gondolj bele, hogy azt mind megveszed, és kidobod, anélkül, hogy hozzáérnél.
Igen, és ez mondjuk Magyarország, és azt hiszem Amerikában ennek a háromszorosa. Igen. Tehát ott aztán végképp tetőfokára hág ez a dolog. De közben azért Robihoz is fordulok, akit elpötyintette, hogy te nem eszel húst, azért ez egy fontos tényező. Tehát egy csirke, tehát ez
hát
csak
a büdös csirke okozta.
A büdös csirke, csak a büdös csirke miatt nem eszel húst?
Az volt, ami elindított, és utána egy pár hónap után elkezdtem észrevenni, hogy a közérzetem is bizony igencsak ilyen föld fölött 10 centivel körülbelül érzésre váltott, és amitől nagyon féltem egyébként, hogy a sport, eléggé aktívan futok, és hogy ott hogy fog megjelenni a táplálékbevitelnél, hogy el fogok-e fogyni, vagy nem, és egy hónap után volt egy ilyen pici trippem, egy ilyen viszonylag komolyabb fáradtság, és lényegében ott volt egy hét, és ott utána teljesen átfordultam, és nem tudom, valamilyen oknál fogva pont beszélgettünk róla, hogy nekem a kacsazsíros kenyér az, amit nem tudtam elengedni ezt a mai napi. Tehát, hogyha nagyon rá vagyok pattanva, akkor a kacsazsíros kenyér játszik, de
olyan vegetáriánus vagyok, hogy a kacsazsíros kenyeret azért megeszem.
Na jó, de nekem van egy kérdésem, mert kérdeztetek engem így a tudatosságról, hogy mi a tudatos hedonizmus, amit még nem válaszoltam meg, de akkor itt most tőled megkérdezem, hogy oké, hogy eldöntötted, hogy nem eszel húst, meg féltél attól, hogy a teljesítményedben teljesítményedre hogy hat, de volt ebben egy tudatosság olyan szempontból, hogy mondjuk a fehérjét akkor hogy viszed be a hús helyett?
Hát ez szépen lassan épült hozzá, szépen lassan kezdtem utána nézni, hogy mivel lehet pótolni. Úgyhogy ebben a tekintetben igen, volt benne tudatosság, abszolút. És
nem is hiányzik?
Nem. Tényleg az összes ilyen sztereotípia jobban kezd, sokkal jobban alszom, nem vagyok annyira fáradékony. Volt viszonylag egy elég komoly ilyen allergiabetegségem, ami például az teljesen kikopott. Úgyhogy minden ilyen sztereotípia teljesen bejött, úgyhogy én abszolút pozitív vettem ki ebből.
És csak húst nem eszel? Tehát mondjuk tojás, sajt?
Tojást eszem, sajtot eszem. Igen,
szerintem ez nagyon nagy könnyebbség, tehát ha ezt megengedi magának az ember, akkor elképesztően jókat lehet főzni. Vegán módon is nagyon jókat lehet főzni. Szerintem ott már azért sok a kompromisszum, tehát hogy ahhoz kell egy elhivatottság, hogy
nagyon
valaki azt mondja.
Nagyon szervező képesség.
Hát meg én azt gondolom, hogy nagyon komoly pénztárca is kell hozzá.
Igen.
Egyáltalán az igényes táplálkozáshoz.
Az igényes táplálkozáshoz kell, de szerintem Nem tudom, mert nem rendelkezem adatokkal. Én ugye azért egy háziasszony vagyok, aki szeret beszélni a főzésről. Tehát nem vagyok, igen, megfőzni, de hogy nem vagyok egy ilyen nagy adatmágus. De én azért megnézném azt, hogy aki nagyon sok rossz minőségű ételt vásárol, és azt mondja, hogy a minőségi gasztronómia az nagyon drága, és én akkor itt most nem a csúcsgasztróról beszélek, hanem azt, hogy mondjuk milyen alapanyagokat veszel meg, hogyha csak egy hónapig áttérne, akkor valójában többet költ-e. Mert nekem az a véleményem, hogy a chips is nagyon drága, meg a trapista sajt is drága, nem kell ezeket nyakló nélkül fogyasztani. Tehát, hogyha az ember egy drágább sajtot vesz, az a sajt, annak a beltartalmi értéke és az íze pontosan annyival lesz több, jó esetben, mint amennyivel drágább. És ezekből nem kell rengeteget enni. Tehát, hogy egy érlelt gouda, vagy egy parmezán sajt, az szinte már fűszer számba megy, elég belőle keveset adni az ételhez ahhoz, hogy ott legyen az íz. És akkor már lehet, hogy a hónap végén majdnem, hogy ugyanott tartunk.
Hát és arról nem is beszélve, hogy akkor lehet, hogy egy túlsúly problémát is megoldunk, igen, ami ugye sokkal nagyobb probléma, tehát szokták mondani, hogy abból látszik, hogy mondjuk milyen jólétben élünk, hogy nagyobb probléma a világban az elhízottság, mint az alultápláltság.
Tehát, hát ez... szerintem ez sok mindenből adódik, például ugye ez a kényszeres evés, a depresszió, stb. Ezek nagyon össze lehet kötni.
Persze,
és ugye Magyarországon még mindig az egyik legkomolyabb népbetegség az elhízás például. Hát a vezető népbetegség.
Igen. Meg egy szeretett nyelv is, tehát mindenki ismeri ezt, a nagymamának, ugye, de egyél még, meg jaj, nem ettél eleget, és mégis is megbántódik, ha nem eszel még egyet. Tehát hogy ez benne van a kultúránkban, de hát változik, és
igazából. Hát addig nem állsz föl az asztaltól, kisfiam, amíg igen, meg nem eszed.
Igen.
Az én nagymamám is ilyen volt. Persze, egyébként imádom.
Ez, ebből is látszik, hogy egy vízválasztóhoz érkeztünk, amihez mindig vissza szoktunk kanyarodni itt a műsorban, hogy az, hogy a világ eljutott erre a pontra, hogy itt most minden elkezdett drágulni, ez egyrészt persze ijesztő, és nagyon sok embernek fog nagyon sok nehézséget okozni, ez kétségtelen, de közben azért egy picit afelé is tol minket, hogy jobban odafigyeljünk, akkor tudatosabban táplálkozzunk, olyan kajákat vegyünk, aminek van tápértéke, annyit együnk, amennyire tényleg szükségünk
és
van.
Vegyünk, amennyire szükségünk van. Tehát szerintem ez kulcs, hogy ne az legyen, hogy a hűtő az gyakorlatilag egy ilyen komposztálóként működik a lakásban, hanem az tényleg csak arra legyen, hogy abban a pár napban, amíg nem fogyasztjuk el, tartósítsa nekünk az élelmiszer, de utána az fogjon el.
És hogy visszakanyarodunk a könyvedhez, ebben is adsz tanácsod a könyvben, ugye? Tehát egyáltalán hogyan szerezzél be dolgokat?
Igen, én ezzel a könyvvel az volt a célom, hogy azon túl, hogy szép legyen, mert az nálam mindig nagyon fontos.
És tényleg szép.
Igen, de hogy tényleg egy használati kézikönyv legyen, tehát tényleg arról szóljon, hogy amikor az ember ma hétfőn délután 6-kor hazaesünk hullafáradtan, éhesen, és mindenki a különböző edzésekről, iskolából, munkahelyről, és kell enni valamit, akkor ha kinyitod ezt a könyvet, akkor tudjál belőle főzni. Tehát, hogyha valaha mondjuk az én receptjeimből már főztél előtte, akkor mindened meg lesz otthon. Nagyon nagy esélye, hogy legalább egy olyan receptet találj, amit akkor azonnal el tudsz készíteni, és egy órán belül kaja van az asztalon. Tehát ebben szerintem kétfajta szakácskönyv létezik, az egyik, amiből megtanulsz főzni, technológiák benne vannak, hogy hogyan kell habarni, szuvidálni, vagy blansírozni, és vannak olyan könyvek, amiket meg használsz, mert gyors, mert működik, mert egyszerű, és ez egy ilyen könyv. Tehát, hogy tényleg van benne olyan, de törekedtem arra, hogy rövid legyen a hozzávaló lista, és rövid legyen a leírás, és ne azért férjen be egy oldalra, mert 7 pontos betűvel írtuk, hanem azért, mert tényleg nem bonyolult. Szóval ez volt ennek a könyvnek a célja, és az, hogy közben ebben a Matrixban, hogy odafigyelünk, hogy nem utaztatjuk el a csiamagot Dél-Amerikából Budapestig, meg odafigyelünk arra is, hogy egészséges legyen, és mondjuk kevés hús és nagyon sok zöldség van a könyvben. Tehát, hogy ebben a Matrixban is ő finom legyen, ízgi legyen, és jól nézzen ki, és ez nem annyira könnyű.
Hát ezt elhiszem. Mondjuk ezt nálad maga a receptek összetételének a procedúrája, az, hogy akkor mondjuk csinálsz egy nagy kupacot mindenféle receptből, és akkor elkezdesz szelektálni, hogy jó, ez megy, ez nem megy, tehát mi a
hát itt alkotási folyamat? Itt most konkrétan az volt az alkotási folyamat, hogy egyrészt felírtam a szezonokat. Tehát tudtam azt, hogy egy olyan könyvet szeretnék, hogy minden évszakra jusson 20
és
recept.
Ez szerintem nagyon-nagyon nagy segítség, hogy külön, tehát minden szezon, így is vannak a receptek benne.
Igen, tavasz, nyár, főztél. És akkor tudtam azt, hogy akkor minden évszakra jusson főzelék, mert azt is szerettem volna, még ez is egy komoly cél volt nekem, hogy ma már eljutottunk odáig Magyarországon is, hogy mindenki rengeteg nemzeti konyhával már találkozott behatóbban, tehát hogy már tudja, hogy mi az a szójaszósz, már esetleg a halszószt is ismeri, ezeket lehet kapni a nagyobb szupermarketekben, tehát hogy úgy legyen lokális ez a szakácskönyv, mert nagyon kevés benne, talán egy receptben van avokádó, tehát nagyon kevés benne a nem helyben termő zöldség vagy gyümölcs, tehát úgy legyen lokális, hogy közben legyen benne olasz recept, legyen benne ázsiai recept. Tehát, hogy tényleg amiket már megszerettünk, meg ami már így a gyorsételmi kultúrában is része a magyar mindennapoknak, azokat tudjuk főzni, de tényleg úgy, hogy azokból a zöldségekből, meg gyümölcsökből, amik itthon megteremnek.
Hát ez nagyon fontos, és erre majd vissza is fogunk térni, mert ez egy lényeges szempont, így a jövő építésünk szempontjából.
De akkor nem fejeztem be a Matrixot. Tehát akkor ez volt, hogy legyen benne főzelék, tehát hogy az olasz meg az ázsiai mellett jusson magyar sajátosság, legyen benne főzelék, legyen benne reggeli, legyen benne szezonális, legyen benne lokális. És akkor ez egy ilyen tök jó Matrix, és akkor megvan, hogy mit terem tavasszal, mit terem ősszel, igazából
ez a
igen, tök gyorsan össze lehet rakni, ha így gondolkozol bármit.
Na, hát folytatjuk innen, mert én még egy kicsit szeretnék majd erről az egész vegán versus mondjuk karnivor, mint a másik véletlen, ugye van ilyen diéta is, akik azt mondják, hogy csak húst kell enni, vagy szinte csak kizárólag
mindenféle
húst.
Mindenféle diéta van.
Igen, tehát minden van.
Én flexitáriánus vagyok.
Flexitáriánus, ezt imádom, ez nagyon-nagyon jó, azt hiszem, hogy én is az vagyok, de zenélünk egy kicsit, mert hát mégiscsak ez egy ilyen zenés rádió. Mi lesz a következő
muzsikánk? Tix Outer Georgia című dala.
Tix Outer Georgia? Yeah, good, okay.